így jöttünk most is, azért jöttünk, hogy énekkel dicsérjünk, hogy elkérjük az igét, amit ma elkészítettél a mi számunkra, hogy kérjük a te szent lelkedet, elevenítsen meg bennünket, hogy adjál új szívet, adjál új életet. Így imádkozunk most együtt, magunkért és egymásért. Légy velünk, légy ezzel a közösséggel, add a te élő igédet, és indíts föl a mi szívünket, hogy igazzá váljon a mi dicséretünk, a mi hálaadásunk, a mi könyörgésünk. Szent fiadért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.
Thank you. utána elénekeljük a gyülekezettel együtt, majd utána lesz egy másik dallamrész, amit elénekünk így négy énekesek, aztán a gyülekezettel együtt. Ez a két dallamrész van összesen benne, és utána az egész dalt fogjuk együtt elénekelni elejétől a végéig. Tehát lesz egy rész, amit elénekünk négyen, utána elénekeljük veletek, utána elénekeljük másik rész négyen, utána elénekeljük veletek, és az egész dalt együtt.
Thank you. Fohászkodjunk. Tekintetem a hegyekre emelem. Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a 40. Zsoltárból, annak is az első 4 verséből. Így szól hozzánk Isten a mai estén. A karmesternek Dávid Zsoltára. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszabból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Várván vártam az Urat. Kedves testvéreim, ez egy zsoltár arról az emberről, aki várja Isten segítségét már nagyon, és miután ezt meg is tapasztalta, azután nem tudja elhallgatni a köszönetét, a háláját. Egészen megújulva mond ezért köszönetet Istennek. Néhány hónapja olvastam egy könyvet, amiben egy nagyon érdekes részlet volt a várakozásról. A főszereplője, egyébként egy keresztény író írta ezt a könyvet, ennek a regénynek, kisregénynek a főszereplője egy másik bolygóra utazik el, és ezen a bolygón beszélgetésbe elegyedik egy ott lakó fókaszerű lénnyel, amint éppen a csónakját igazgatja a tóparton, és elviszi őt egy útra, és beszélgetésbe elegyednek. És ahogy így sok mindenről beszélgetnek, a várakozás jön szóba. De az emberi élet mindenféle területével kapcsolatban. Azt mondja ez a furcsa lény. Náluk azon a bolygón, ott náluk a barátságok nem addig tartanak, amíg tényleg együtt vannak az emberek. De a házasság sem addig tart, vagy a házasság örömei, amíg ott együtt vannak az emberek, a párok. Hanem már megelőzi a barátságot, és az ilyen emberi kapcsolatokat már megelőzi a várakozás, ahogyan kivárom azt az időt, amíg megérkezik a társam vagy a barátom, és azután, ha már esetleg évekkel később el kell búcsúznom tőle, mert elköltözik a földről az élők sorából, akkor is egy várakozással, türelemmel megélt időszak következik az életben, amikor visszaemlékezem arra a kapcsolatba, hogy milyen sok örömet és boldogságot kaptam tőle, vagy rajta keresztül Istentől. Ezt már csak én teszem hozzá, hogy nem mondta ki ez a lény. De hogy milyennyire meggazdagította az életemet. És egészen megdöbbentett engem, amikor így beszélt a mindenféle emberi tapasztalatról. Mert nem csak az itt és most létezik, hanem megelőzi az emberi élményeket. Ugye az élményeket keresünk, de ezeket is megelőzi a várakozás. Én is olyan nehezen várok, ezért lepett meg ez a kis részlet a könyvben, mert nem is tudjuk nagyon ma, hogy milyen az, amikor várni kell. Nem ezt szoktuk meg. Hogyha valakinek küldök interneten egy üzenetet, akkor várom, hogy még aznap válaszoljon, nem igaz? De hát régen nem tudtak ilyen gyorsan válaszolni a sokkal messzebb élő emberek. Vagy hogyha valamilyen kellemetlen helyzetbe kerülök, vagy beteg vagyok, akkor minél előbb meg akarok nyilván gyógyulni. Minél előbb túl akarok lenni a bajon, és ki akarok kerülni a rossz helyzetből. Jöjjön azonnal a megoldás, mert nem tűrök tovább. Néhányan Salétrom utcából eljöttünk, ifisek, és többször előkerült már ez a kérdés ifin, hogy miért vagyunk ilyen kevesen. Én pedig azt mondtam nekik, hogy már ez a pillanat is egy teljes értékű ifi, és azután várunk rá, hogy ugye a legközelebbi alkalommal még többen lesznek, de nem adjuk fel sosem, hanem ez hozzátartozik, hogy épülünk, egyre többen vagyunk, vagy ahányan vagyunk, már közösségben vagyunk egymással. Tehát amikor várakozni kell, akkor én megálltom magamról, hogy milyen gyenge is vagyok. Mennyire nem tudok várni türelemmel. És amilyen nehéz úgy általában a várakozás, még annyira nehéz a szenvedés idején, ugye? Ott talán többszörösen is nehéz. Ez az egyik legnehezebb időszak. És itt találunk rá erre a Zsoltárra, erre a 40. Zsoltárra, hogy a szenvedés idején, sőt azt mondja, hogy a pusztulás vermében kellett várnia ennek az embernek, nevén nevezve Dávidnak. Ugyanakkor a szenvedést és a nehéz perceket is egész más színben mutatja be ez a Zsoltár, mint ahogyan magunktól látnánk. Isten most hiszem, hogy minket is megtanít ezen keresztül, a Zsoltáron keresztül arra, hogy hogyan élhetjük meg a rosszabb pillanatokat, a hullámvölgyeket úgy, hogy közben reménnyel teli a várakozásunk. Először is mi ez a mély verem? Mi ez a pusztulás verme? Mielőtt ezt meg is néznénk, hadd szóljak arról, hogy amikor az igét olvassuk, akkor az a kettős tapasztalatom, hogy először azért nem akarjuk magunkra érteni az ige üzenetét, mert túlságosan általános. Ez mindenkire igaz. Ez nem is mond nekem akkor semmi konkrétat az életemre nézve, ugye? Vagy pedig éppen, hogy nagyon speciális. Abban a helyzetben igaz volt ez Dávidra, de mi a garancia rá, hogy ez rám is igaz lesz? Nekem is ugyanez lesz a tapasztalatom. Ő lelki típusú ember, én olyan kevésszer élek meg lelki, élem meg a lelki közösséget Istennel. Most pedig egy olyan Zsoltárt olvasunk, amiben Dávid nem mondja el, hogy mi is ez a mély verem. Dávid életét megnézve láthatjuk, ugye, hogy ez lehetett üldöztetés, igen, nehéz dolgokon ment keresztül, de azért nem volt ő sem tökéletes ember, és elég sok szégyelni valója is volt. Lehet, hogy ez a bűn volt ez a mély verem. Nem tudjuk, mit nevezett pusztulás vermének. Mélységben van, annyit tudunk. Ugyanakkor azért írja így, hogy nekünk is szóljon ez az üzenet. Ahogyan a római levélben olvassuk, hogy amit korábban megírtak, azt a mi tanulásunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Másnak az életében lehet, hogy ez a mély verem, ez betegség. Ugye ilyenkor is az ember minél előbb meg akarna gyógyulni. Várván várja a segítséget, a gyógyulást. De az is lehet, hogy ez egy rossz tapasztalat, csalódás a másik emberben, egy párkapcsolatban, vagy a közeli ismerősömben, családtagomban. Már nem tudok úgy nézni többé a kapcsolatunkra, ahogy korábban néztem. Kilátástalannak tűnik most már ez a kapcsolat, megoldhatatlannak. Nemrég hallottam egy szomorú apától, hogy ennek az apának nemrég vált el a lánya a férjétől, és teljesen lemondóan, már szkeptikusan mondta, hogy itt már nem is lehet találni ma már normális férfit. És ugyanezt már lehet hallani a másik nem képviselőiről is, hogy most már rendes lányokat se lehet találni. De ugye, hogy a csalódás szól e mögül. Vagy lehet, hogy valakit a sok elvárás és a munkája nyomaszt. Lehet, hogy saját magában csalódott az ember, mert hogy én olyan megbízhatatlan vagyok. Mások számára sem vagyok megbízható. Vagy tönkreteszem a saját életemet. Nem tudom úgy beosztani az időmet, és ezek valóban mély veremnek tűnnek. Azt mondják azok a szakértők, akik ezzel foglalkoznak, hogy a depresszió pontosan ilyen, mint egy mély verem, aminek valahol lehet, hogy látjuk a kijáratát, de hát ez elérhetetlen. Bárhogy is szeretnék, nem tudok magamtól kijutni ebből a mélységből. Csak egyre lejjebb és lejjebb küzdöm magam, pedig nem is akarok lejjebb jutni. Bármennyire is szeretnénk, hogy elkerüljön bennünket ez a mélység, azt látjuk, hogy a keresztények életében is jelen van. De ez nem azt jelenti, hogy ez jó dolog. De azt sem jelenti, hogy bele kell törődnünk, vagy szeretnünk kellene, vagy meg kellene szokni. Nem baj, hogyha vágyunk arra, hogy kijussunk a nehéz percekből és a hullámvölgyekből. De mégis ez a Zsoltár elmond valamit arról, hogy hogyan éljük meg azokat a perceket, amikor éppen benne vagyunk ebben. Az összetört helyzetünk arra emlékeztet bennünket, hogy segítségre van szükségünk. És ez már egy kiinduló pont. Várjuk a segítséget. Várván várjuk, nagyon várjuk. És az sem mindegy, hogy kihez kiáltunk ebben a helyzetben. Mit jelent tehát várakozni a szenvedésben? Miben más egy keresztény szenvedése, mint egy más emberi? Milyen az, amikor nem megszokom a sötétséget, amikor nem beletörődöm, és nem megszeretem, már-már keresem a bajt, hanem küzdök, már méghozzá reményteljes küzdelemmel küzdök. Mindenekelőtt annyit mondanék, hogy keresztényként tudhatjuk, hogy mi már a győztes oldalon harcolunk. Tehát a küzdelmünk nem reménytelen, hanem a győztes urat várjuk. De mégis sokszor tűnhet úgy, hogy várakozunk, és akkor elbizonytalanodunk, hogy hát jön egyáltalán segítség? Vajon Isten észrevesz engem? Pont engem? Lehet-e valaha enyém is ez a zsoltár, hogy átélem, hogy Isten kiemel engem ebből a mélységből? Elmondhatom egyszer végre, hogy várva vártam az Urat, és kimentett a veremből. Megfordult bennem az a kérdés is, hogy egyáltalán várunk-e segítségre. Amíg magunkban kétségbe esünk, sokszor hangsúlyozzuk, hogy Isten mindenkin segíteni akar, de vajon ki akar egyáltalán kimenekülni abból, kinézni abból a veremből? Vagy esetleg bezárkózik? Nem nyúl a segítő kötélért, vagy más megoldást keres az ember. Nem mondom, hogy magunktól rá tudjuk hangolni magunkat erre a várakozásra, erre a reményteli várakozásra, vagy hirtelen nyitottá válik a szívünk erre. Ez nem megy magától, szép szó hatására. De megy akkor, amikor az Úr elülteti bennünk a vágyakozást, hogy igen, ebből én ki akarjak törni. Természetesen továbbra sem fog sikerülni, ha az Úr nem emel ki engem, de a vágyat már ő ülteti el a szívemben, hogy várjam, várva várjam az Urat. És akármilyen helyzetben is vagyunk most, nehezeket tapasztalunk, most itt van ez a perc, amikor az Úr megragadhatja a szívünket, amikor kinézhetünk a veremből, akár tudatosan, vagy csak úgy, eljöttünk ide, kevésbé szándékosan. Az Úr igéje így szól hozzánk, hogy várva várjuk az Urat, mert reményteli ez a várakozásunk. És itt jön a talpra állás. Ami egészen hangsúlyos ebben a zsoltárban, hogy csoda történik. Azaz félreérthetetlenül nem a zsoltáros segített magán. Nem is azt mondja, hogy várva vártam az Urat, kértem tőle erőt, és utána talpra tudtam állni. Nem. Hanem még azt is hangsúlyozza, ugye, hogy sárból és iszabból kellett engem kihúznia az Úrnak. Csodának kellett itt történnie, mert erre az ember magától nem képes. Isten nyúlt bele az életébe. Ő emelte ki ebből. És egy új éneket adott a szájába, ugye? Ez az új helyzet, új ének azt is jelenti, hogy különleges. Nem mindennapi ez a segítség, amit Istentől kapott. Még hadd hangsúlyozzam egyre jobban, hogy Isten ültette el a vágyakozást, sőt, ő maga húzott ki a sárból engem. Mert azt vettem észre keresztények körében, hogy sokaknak bizonytalan az, hogy egyáltalán elég erőse a saját hitük. Tehát, hogy igen, tudom, hogy hinnem kellene. Rá kellene bíznom az életemet Krisztusra. De én úgy érzem, hogy nem tudok elég jól bízni. Nem elég erős a hitem. Sőt, néhány napig működik, aztán néhány napig nem. Ebben a helyzetben is bátorít minket ez az ige. Hadd hívjam segítségül a Filippi levélből Pál apostol szavait. Nem, mintha már elértem volna mindezt, vagy már a célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Még nem vagyok a célnál, nem tökéletes ez a hit, amivel kapaszkodom. De nem is azt nézem, hogy én mennyire vagyok erős, hanem hogy Krisztus mennyire erős, és Krisztus mennyire megbízható. Lehet, hogy az én hitem bizonytalan, de hogyha az én hitemen múlna csupán ez az egész kapcsolat, akkor bizony elvesznék. Azonban Krisztus erős, megbízható. Ugye ő egyszer s mindenkorra bizonyította, hogy benne megbízhatunk, és ő az életét adja értünk. Richard Baxter, egy régi puritán igehirdető mondta, hogy abban nem lehet mindig biztos a hívő ember, hogy mennyire komoly a saját hite, de abban mindig legyen biztos, hogy Krisztus megbízható és Krisztus kegyelmes. Ezzel nem az a célunk megint, hogy elbizonytalanodjunk, ugye? Sajnos ezzel szembesülnek sokan, hogy elbizonytalanodnak, vajon én a mennybe kerülök egyáltalán? Megbízható keresztény ember vagyok Isten számára, elég stabil a hitem. De ahogy erre egyre jobban, vagy ebbe belemélyedünk, csak jobban kétségbe esünk. De ilyenkor jön a bátorítás, hogy ne a saját hitedre néz, úgymond, vagy a saját erődre, hanem Krisztusra, mert ő táplálja a hitedet. Ugyanakkor ez a bizonytalanság nem csak belőlünk jöhet, hanem a körülményekből is, ugye? Hogyha elkezdenénk sorolni, hogy mennyi bizonytalan helyzet van körülöttünk, ami ezt a sarat, ezt a mély vermet vagy iszapot jelenti, amiből az ember nem tud kilábalni, akkor egészen kétségbe eshetnénk. Például mennyi a garancia arra, hogy az a pénz, amit az életem során gyűjtögetek, az mindig megmarad, értékálló marad. Mennyire biztos, hogy társadalmunk, gazdaságunk nem omlik össze. Mennyire biztos, hogy rokonaim megélik a holnapot, vagy egyáltalán én megérem-e a holnapot? Ez egészen ijesztő kérdés, ugye? Nemrég történt tragikus buszbaleset után azt mondták, hogy a fiatalok, iskolások számára az egyik legnagyobb félelem az ez volt, amikor belehasított ez a kérdés az életükbe, hogy mi van, hogyha én sem élem meg már a holnapot? Mennyire biztos egyáltalán, hogy életben vagyok? Hogyha az ember így sorra veszi, hogy mennyi bizonytalan dolog van az életében, akkor ez az őrületbe kergetheti. Mondhatjuk úgy is, hogy ez egy egzisztenciális válság. Meginog egészen az ember. És aztán döntéshelyzetre kerülünk, hogy vajon inkább alszunk egyet rá, megpróbáljuk elfelejteni, megnézünk egy jó filmet, ami elvonja a figyelmünket, inkább felejtünk, vagy pedig segítségért kiáltunk. Beismerjük, hogy lehetetlen a helyzetünk. Bizonytalanság vesz körül minket, a körülményekben, a hitemben is, de itt jön, hogy Isten megbízható, itt jön ez az örömhír. Mi a garancia arra, hogy egy családi kapcsolatom megmarad? Hogy megbízhatóak a szüleim, a testvéreim, a barátaim? Bizonytalan, de mégse válok gyanakvóvá, és mégsem válok mindennel szemben életuntá és szkeptikussá. Mert Isten bizalmat ad az életemben. Van bizonyosság. Nagyon egyszerűen hangzik pedig, ilyet nem divat ma mondani, hogy van bizonyosság. Próbáljuk úgy átélni az életet, mint egy személyes kapcsolatot Istennel, mert nem ez, nem a vaksors irányítja az életünket. Nem a véletleneknek vagyunk kiszolgáltatva, hanem egész falunkkal átölelhetjük, belekapaszkodhatunk abba az Istenbe, annak a segítségébe, aki kihúz minket a veremből. Ez bizonyos, és ez szilárd talaj a lábunk alatt. Úgy is mondhatjuk, hogy amit megtapasztalsz, az egészen új. Ugye új éneket ad az Úr a mi szánkba. És itt nem a tapasztalaton van a hangsúly, mert az megint bizonytalan lehet. Valaki ezt éli át, valaki azt éli át. Nem azt akarom hangsúlyozni, hogy én mit éltem meg, hanem az az új, amit megtapasztalunk, az bizonyos. Azt veszem észre, hogy az a csoda, amit átéltem, egy új szemüveget tett elém. Hirtelen tisztán látok mindent. Egy keresztény szerző azt mondja, hogy olyan a kereszténység vagy a hit, mint a nap. Nem azért hiszünk, mert látjuk magát. Sokszor nem tudjuk megragadni a hitünk lényegét, bár ugye tudjuk, hogy Krisztus mit tett értünk, ez a hitünk lényege, de hogy nem is tudjuk fölfogni teljes egészében. De annak fényében minden mást is látunk hirtelen az életben, ahogy a napsugarai is rávetülnek az élet különböző területeire. Krisztus kegyelme így formálja át a látásunkat mindenről. És ezt olvassuk, hogy hirtelen bizonyosságra jutunk, mert a sárból biztos talajra jutunk. Nagyon sok ember vágyik ma erre, azt hiszem. Bizonyosságra jutni a bizonytalanságból. hogy ez lelki erőben, józanságban, hitünk bizonyosságában is megjelenhessen ez a stabilitás. És itt vagyunk, ebben a helyzetben megtapasztalva, hogy hallhatjuk ezt a hírt, hogy nem csak a Zsoltárossal, hanem velünk is megtörténhet ez. Mindannyiunkat a kezében tart Isten. A magába süllyesztő sárból emelt ki Isten, ahova saját magunkat sodortuk, vagy mások sodortak minket, vagy a környezetünk sodort bennünket. Létezik mégis egy bizonyos élet, ahova Isten ki tud minket emelni. Ez tiszta, ez működik, ezt érdemes választani. Hogy is élhettem eddig a bizonytalanságban? Hadd fejezzem be azzal, hogy a magyarázók szerint ez az új ének, amely kifejezést használja a Zsoltáros, legtöbbször a győzedelmi énekben, győzelmes énekekben szerepel a Bibliában. És ezt tapasztalhatjuk meg mi is, hogy az életünk egy győztes harc, nem kétségbeesett harc, ezt a Heidelbergi K.T. is tudja, hogy tiszta lelkiismerettel harcolhatok most már a bűn és a halál és a gonosz ellen. Azért, mert Krisztussal a győztes oldalon állunk. Hogyha ő a legnagyobb ellenséget és a legkilátástalanabb helyzetet oldotta meg, a bűnből és a halálból szerzett menekülést, akkor jó alapra építünk, akkor ez bizonyos. Bízhatunk benne, hogy más, kisebb területen is ki tud emelni minket. A legnagyobb veszélye felett, a pusztulás és az elmúlás felett aratjuk a győzelmet. És milyen öröm, amit mond a Zsoltáros, hogy sokan látják ezt, félik az Urat és bíznak benne, mármint az én örömömet, hogy új éneket adott számba Isten. Tehát az örömünk, hogy itt közösségben vagyunk. Nem magánügy a hitünk, hanem másoknál is ugyanilyen valóság lesz ez a győzelem. Valóságos lesz ez a győzelem. Látják, hogy mi történt velünk, velük is ez történt a többiekkel, és erre a válasz az, hogy az Urat félik. Egyértelmű, félreérthetetlen, hogy itt az Úr cselekedett, és ő tette a csodát. Megmagyarázhatatlan egyszerre ez a békesség, hogy is juthatott el ide az ember Istennel kapcsolatban maradva, de egyszerre valóságos is, bizonyos is ez a békesség. Hát menjünk úgy haza, hogy mint amikor valami nagy ajándékot kapunk, hirtelen nem is tudjuk, hogyan meghálálni. A köszi olyan kevés ilyenkor. És milyen érdekes, hogy Isten sem vár most itt hirtelen többet, hanem a hála szavát. De ez a hála ének, ez az új ének megjelenhet az egész életünkben. Mindenféle hangnemben, mindenféle hangszínen és dallamon megszólalhat. De mindegyik, minden része és minden helyzete arról fog szólni ennek az éneknek, hogy mit tett értem ő. Életem minden helyzete. Hadd foglaljam össze, hogy miről is volt szó. Az ember baja az, hogy nem várja sokszor az Urat. Minden mást vár, kiteljesedést, a sikert, vágyainak beteljesülését. Csak pont az Urat nem. Most pedig itt a lehetőség, ami az Úrtól szólal meg számunkra, az örömhír. Jézusban Isten a valódi arcát mutatta meg számunkra, félreérthetetlenül. Igen, sokan félreértik azt, hogy félremagyarázzák azt, hogy mit is tett Jézus akkor, amikor itt járt a földön, vagy miről szól a kereszténység. De mégis Isten azt ígéri, hogy aki leborul előtte, annak az igazságot, a valóságot mutatja meg. Ez bizonyos lehet. Jézus így mondja a tanítványainak, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Adjon az Úr nekünk is ilyen szabadulást, ilyen látást, hogy aztán a magunk és a mások életében is észrevegyük, hogy hogyan munkálkodik Isten, és ezért mondjunk neki mindannyian köszönetet. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Így legyen. Amen. Mindenható mennyei Urunk, te látod a mi életünket. Te látod, hogy milyen sárban, iszabban, mély veremben vagyunk. Vagy éppen megtapasztaltuk azt, hogy te kimentettél ebből a mély veremből. Biztos talajra, sziklára állítottad a mi lábunkat. Urunk, köszönjük, hogy várva várhatunk téged, bármilyen helyzetben is vagyunk. Nem kell, hogy az egészen lemondó, belefáradt, megfásult hozzáállás legyen, hanem várva várhatunk téged reménnyel teli várakozással. Urunk, köszönjük, hogy bizonyos lehet ez a hitünk. Köszönjük, hogy te egyszer s mindenkorra megtetted azt a Golgotai kereszten, ami megnyitotta az utat előttünk az atyához. Köszönjük, Jézus, hogy te magad is, bár olyan sok szenvedést éltél át, te mégis türelmesen vártad ezt, tűrted, hogy azután beteljesedjen a mi megváltásunk, és ezt értünk tetted. Urunk, olyan érthetetlen, hogy sokszor mi nem tűrjük el a pillanatnyi szenvedést és viszontagságot, pedig mi tudjuk, hogy ez már nem az atyától való elszakadásig vezet, az csak te élted át, Urunk. Nekünk már bizonyosságunk lehet a felől, hogy semmi nem szakíthat el attól a szeretettől, amely megjelent a te fiadban. Urunk, kérünk, így áld meg közösségünket szeretettel, örömmel. Adjál, kérünk, új éneket a mi szánkba is, és egymást tudjuk erősíteni a bizonyságtételünkkel. Hadd ragyogjon fel ez az öröm üzenet ma is, és életünk minden napján, családunkban, munkahelyünkön, életünk minden helyzetében. Köszönjük, hogy te meg is ígéred, hogy szent lelkeddel mindig velünk leszel. Dicsőség legyen ezért neked, Urunk. Amen. Az Úr Jézus így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Szeretettel üdvözlök mindenkit. Valójában egy kérdőjelet kéne tenni ennek a mondatnak a végére. A helyzet az, hogy az utóbbi hetekben, hónapokban többször volt rossz kedvem, mint jó, és ellentétben az azelőtti időszakokkal ezt már kevésbé tudtam összefüggésbe hozni a dolgokkal, és mostanában kezdtem el kapizsgálni azt, hogy menet közben, ahogy az elmúlt években építettem ki a kis rendszeremet, hogy az életem az minél gondtalabb legyen, valahogy kimaradt a történetből a szeretet, valahogy a szívem az nem nyílt meg, vagy zárva maradt. Itt egy részt is szeretnék kiemelni a Bibliából, aminek szerintem elég nagy fajsúlya van, és valószínűleg mindannyian ismerjük a szeretet himnuszt, de abból egy sort kifejezetten kiemelnék, mégpedig az, hogy a hite is lehet megingathatatlan az embernek, ha nincs benne szeretet, az se ér semmit. Ez szerintem elég durva, tehát így ez elég elgondolkodtatott az elmúlt napokban. És még egy, amit meg szeretnék osztani, ez nagyjából egy másfél hete történhetett. Jöttem hazafelé a munkából, és a villamoson imádkoztam, és akkor fogalmazódott meg bennem, már imádkoztam egy ideje azért, hogy jöjjön már jobban össze ez a szeretett dolog, és a villamoson fogalmazódott meg bennem az, hogy emberileg képtelen vagyok rá. Tehát tényleg véges, meg lehetne sorolni, hogy mi, miért, hogyan, de egyszerűen megvolt az az érzésem, bizonyosságom, hogy emberileg egyszerűen képtelen vagyok az embertársaimat szeretni. És hát innentől kezdve már úgy imádkozom ezért a dologért, hogy Isten által tudjam. Nem is az, hogy ő adjon erőt hozzám, mert már ehhez nem is feltétlenül erő kell. Lényeg az, hogy ez általa mehet csak. Most kezdem el ezt kapizsgálni. És hát ez bizonyára egy kisebb harc lesz is az életemben, míg ez kifejezésre jut. Nagyjából ennyi. Tehát a történet az így innen megy tovább. Köszönöm.
Hát jobban izgulott, mint gondoltam. Próbáltam is valahogy kihúzni magam a mostani szolgálat alól, de nem nagyon sikerült, mert Marci átküldött nekem egy néhány idézetet, miszerint az apostolok is izgultak, úgyhogy ez akkor semmi gond, hogy nekem is remeg a hangom, meg a lábam. Minden esetre úgy voltam vele, hogy nem tehetem meg azt, hogy nem teszem szóvá, ami velem történt. És majd megjön a hangom, csak nehezen. No, körülbelül egy olyan évvel ezelőtt egy daganatot diagnosztizáltak nálam. És hát olyan 4-5 hónapig nem tudtam, hogy jó indulatú, vagy rossz indulatú, jó indulatú. Aztán utána mindenféle orvosoknál jártam, stb. Lényeg az, hogy bekerültem nagy nehezen műtétre, se volt egy olyan rövid és gyors dolog. Meglehetősen izgultam, lehet, hogy jobban, mint ahogy most. És bent feküdtem a kórházba, tök egyedül egy korteremben, és reggel 5:30 fölébresztettek, és elolvastam az aznapi igét, ami nem a 40., hanem a 41. Zsoltárnak a 4. verse volt, mégpedig a következő. Az Úr enyhülést ad beteg ágyán, a jobbulást ad neki, ahol hányszor betegen fekszik. És hát ez egy óriási kegyelem, és egy olyan megnyugvást hozott nekem, hogy onnantól kezdve teljesen nyugodt voltam, amikor egy megtermett srác átpokolt az egyik ágyról a másikra, meg szurkáltak, meg betoltak mindenhova, aztán jó kiütöttek, és utána úgy ébredtem fel, hogy a saját lábamon tudtam idejönni, mert ez azért nem volt teljesen egyértelmű. És ennek kapcsán azért sok mindenen gondolkoztam, hogy természetesnek veszünk olyan dolgokat, amelyek nem biztos, hogy azok. Természetesnek veszem azt, 39 éven keresztül természetesnek vettem azt, hogy be tudok lépni oda, hova akarok a saját lábaimon. Ez nem annyira természetes ma már nekem. És ez mindenkinek az életében azt gondolom, hogy máshogy de elő tud jönni. Ezért is választottam ezt az éneket, mert az én életemben azt gondolom, hogy Isten kegyelme nagyon látszik, és ezért nem tudok eléggé hálás lenni. És még egy dolog, hogy ugye küldtem a levelező listára e-maileket, és olyan sok választ kaptam, olyan sok biztatást kaptam, hogy ez is nagyon-nagyon jól esett, és köszönöm, mert ilyen gyülekezet nincs sok. Isteni a dicsőség. Thank you.
következő ének, a nálad lett borrá a víz. Én erről szeretnék pár gondolatot mondani, és nem énekelemzés lesz, már úgy gondolom, hogy az is nagyon-nagyon sok értéket képvisel, és nagyon jó erő árad belőle, de még csak kémia óra sem, hogy most itt a víz tényleg borrá változzon. Érdekes volt hallani az előttem kettővel és a közvetlen előttem szólott is, hogy te szeretet és a kegyelem, hát most akkor jöjjön a hála. Mégpedig arról, hogy 2015 utolsó negyedévében én már gondolkodtam, hogy a kis lakásunkat hova lehetne bővíteni. Hát a lépcsőház felé nem nagyon, a szomszéd nem akarta szobájából engedni pár négyzetmétert sem. Úgyhogy itt tényleg elkezdtünk az Isten felé fordulni, és ott térdelni előtte, hogy na akkor most hogyan is tovább. Két pici lurkóval, másfél szobában tényleg úgy gondoltuk, hogy most már érdemes lenne egy kicsit nagyobb lakásba nézelődni. És én nagyon sokat imádkoztam azért, hogy mi legyen a mi útunk. Én mindenképp valami használt dologban gondolkodtam, lakásba, házba, de itt a környéken. És egy nagyon kedves barátunk emellett mindig azt mondogatta, hogy de hát gondolkodjál már az újba is. Hát én ezt nagyon eltoltam magamtól, egy ilyen álomvilágnak tűnt. És tényleg odáig jutottunk, hogy nagyon sok használt ingatlan megnéztünk, és én egy kicsit dühös is voltam, azt mondtam, Istenem, most már ennek legyen vége, legyen, ahogy te akarod. Ha itt maradunk, nekem így is jó lesz. Ez valamelyik nap reggel lehetett, és akkor 12 óra környékén a gyülekezetből egy nagyon kedves hívő barátunk felhívott, mi lenne, hogyha mennénk hozzá Jukiker szomszédnak egy új építésűbe. És akkor azt mondom, hogy hát jó Istenem, akkor ha te ezt akarod, akkor vágjunk ebbe bele. És nagyon érdekes volt azt megélni, megtapasztalni, hogy ő tényleg akarta ezt, és akarja is ezt, és végigvitt azon, hogy olyan vevőt adott a mi ingatlanunkra, aki tényleg az álomvevő volt, hogy megbízott bennünk, ránk bízta a teljes összeget, engedte, hogy hosszabb ideig még ott lakjunk, de akár csak ha az építkezésre is gondolok, hogy tényleg rövid idő alatt rendben felépült, voltak benne akadályok, én nem azt mondom, de jó volt imádkozni a kivitelezőért, jó volt imádkozni akár a hitelbírárókért is, hogy minden gördülékenyen menjen. És azt is nagyon-nagyon jó volt megélni, hogy a család is rögtön egyként mozdult, hogy nem volt kérdés egy telefonhívásra, hogy jövök segíteni kipakolni, hogy jövök segíteni bepakolni, hogy jövök segíteni betonozni, hogy tényleg úgy csapatként, gyülekezetként éltük mi ezt meg, hogy épült ott egy ház nekünk, és egy kicsit ilyen instant kávéként 3-1-ben én azt is megéltem, hogy ezeken kívül a családdal, a családommal való kapcsolat is erősödött, és én teljesen azt érzem, hogy valahogy az a régebbi probléma, hogy mi onnan elköltöztünk, azt most nagyon úgy látom, hogy megoldódott, és ők is elfogadták ezt, és együtt tudnak örülni velünk. Úgyhogy ez nagyon klassz volt. Hát a mi életünkben a víz így lett borrá.
hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem az adakozás lehetőségét és gyülekezeti szolgálatát, valamint nagy szeretettel köszöntöm itt körünkben ma esti igehirdetőnket, Centnár Simont, aki a Budapest Józsefvárosi Református Egyházközség lelki pásztora, és sok szeretettel köszöntjük mindazokat az ifiseket, gyülekezeti tagokat, akik őt elkísérték ide mi közénk. Nagy öröm számomra, hogy az ő személyében jó barátomat köszönhetem itt, és mutathatom be a gyülekezetnek, akivel együtt kezdtük még a teológusi tanulmányokat, de ez még semmi, mert sikerült is együtt befejezni mindazt. És még ez mindig semmi, mert a kettő között nagyszerű élményeket éltünk át együtt, és ez az, ami igazán meghatározó. Annyit még érdemes róla elmondanom, hogy ő a nem létező szabad idejében a hittudományi doktori iskolának az első éves hallgatója a lelkészi szolgálatai mellett, és ott Calvin János Biblia magyarázati elveivel és gyakorlatával foglalkozik. Szolgálatot hoz, tanulmányaithoz Isten áldását kérjük, és az egész életedre és a gyülekezeted életére is az ő útmutatását. És köszönjük, hogy itt voltál közöttünk. Hirdetem, hogy ezen a héten, vagy hát az előttünk álló héten, 9-én, 10-én és 11-én az Uránia Filmszínház vetítéseket tart, amelyben a Reformáció 500 emlékévhez kapcsolódóan a Reformáció valamilyen módon érintő filmeket vetítenek. Bővebb információkat a hirdető táblán olvashatunk mindenről. Hirdetem, hogy holnap este 7 órakor tartjuk az érdeklődők bibliaóráját, amire minden érdeklődőt szeretettel várunk. Hirdetem, hogy a nyári csendes hét, a felnőtt fiatalok, házaspárok, családosok csendes hete, amely július 18-ától 23-áig kerül megrendezésre Balatonszárszón. Erre a jelentkezéseket várjuk már a lelkészi hivatalban február végéig. És hirdetem így végül, de nem utolsó sorban azt, hogy az istentisztelet után mindenkit szeretettel várunk a szeretett vendégségre a gyülekezeti házban. Az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora. Fogadjuk, majd énekeljük Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal.